Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Erdő Péter bíboros prímás avatja boldoggá Bódi Mária Magdolnát Veszprémben április 26-án. 10-12 ezer zarándokot várnak egész hétvégén tartó programsorozattal, ehhez előzetes regisztráció szükséges. Bódi Mária Magdolnáról 8 részes kisfilmsorozat készül, és október 26-át, a tisztasági fogadalmának napját, emléknapként az egyházmegye felveszi a liturgikus naptárába, tájékoztatott Udvardi György veszprémiesek. Ferenc pápa tavaly májusban hirdette ki a boldoggeavatás dekrétumát. A Katonai Szövetség elrettentő és védelmi képességének fontosságára összpontosítottak Orbán Viktor miniszterelnök és Mark Rutte NATO főtitkár brüsszeli találkozóján, derült ki Mark Rutte ex-közösségi oldalon közzétett bejegyzéséből. A NATO főtitkár azt írta, jó volt látni a Orbán Viktor kormányfőt Brüsszelben. Közölte, megbeszélésükön tehát az elrettentő és védekező képességről volt szó, valamint a védelmi kiadások és a védelmet szolgáló termelés növelésének fontosságára összpontosítottak, annak érdekében, hogy szövetségük erős maradjon. Orbán Viktor az európai védelem helyzetéről szóló egynapos informális Európai Uniós csúcs találkozó járt a belga fővárosban hétfőn. Nehéz hónapok előtt áll az Európai Unió, de mi mindig is tudtuk, hogy Donald Trump elnök visszatér, ezért felkészültünk, folyamatosan tárgyalunk és egy jó dealt fogunk kötni az Egyesült Államok új kormányzatával, a brüsszeliek pedig megehetik, amit főztek, fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor arról beszélt hétfőn tehát Brüsszelben, az első Európai Uniós csúcs találkozót tartották Trump elnök beiktatása óta. Furcsa összejövetel volt, mindenki látja, hogy jön a Trump tornádó, de a legtöbben még azt hiszik, ők megúszhatják, nem fogják, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Trump 14 nap alatt néhány intézkedéssel már is a feje tetejére állította a világot. Amerikában vége a gender őrületnek, a globalista soros szervezetek finanszírozásának, az illegális migrációnak és az orosz-ukrán háború támogatásának is. Vagyis vége van mindennek, amit a brüsszeli bürokraták az elmúlt években megpróbáltak lenyomni a torkunkon, írta Orbán Viktor. De van itt még más is, a világkereskedelem eddig ismert szabályainak is búcsút inthetünk. Trump ki fog állni az amerikai érdekekért Európa ellenében is, nehéz hónapok előtt áll az Unió és kemény hónapok elé néznek a brüsszeli bürokraták, figyelmeztetett. Az elmúlt évek kudarcos Európai Uniós gazdaságpolitikájából azt a következtetést kellene levonni, hogy Brüsszelnek vissza kell adnia a tagállamoknak a gazdaságpolitika menedzselését. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a kereskedelmi ügyekkel foglalkozó Európai Uniós miniszterek informális tanácsülését követően Varsóban. Szijjártó Péter elmondta, abban egyetértés volt a résztvevők között, hogy a közösség nagyon súlyos kihívások előtt áll gazdasági szempontból, és sokat veszített a versenyképességéből az utóbbi években, ennek okait és a lehetséges kiútat illető azonban már eltérnek a vélemények. Azt gondoljuk, hogy Ursula von der Leyen, európai bizottsági elnök, elmúlt 5 éves gyalázatos teljesítménye vezetett oda, hogy a világgazdaság legnagyobb szereplői közül az Unió várja a legrosszabb pozícióból az új korszakot, mondta el. Ennek alátámasztására kiemelte, hogy 10 éve a világ 100 legnagyobb vállalata között 36 európai volt, míg most arra a számuk 14-re csökkent, az első 10-ben pedig nullára. 10 év alatt 22-ről 17%-ra csökkent az unió részesedése a világgazdaság teljesítményéből, úgy, hogy az Egyesült Államok egyre inkább ellépett tőlünk, és Kína is utolért és meg is előzött minket, folytatta. A nyugat-balkáni országok és Magyarország együttműködése a felsőoktatás, a kutatási innováció és a kultúra területén új szintre lépett, új sebességet nyert, hangsúlyozta a kulturális és innovációs tárcavezető Budapesten a térség országainak, szakminisztereinek kétnapos tanácskozása után. Hankó Balázs elmondta, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó, Montenegró és Szerbia vettek részt a programon. A miniszterek megállapodtak arról, hogy erősíteni kell a diplomák kölcsönös elismerését a régió egyetemei között. Arról is döntés született, hogy a Magyarország részéről kezdeményezett mobilitási programok erőteljesebb nyugat-balkáni fókuszt kapnak, többek között a Pannonia program esetében is. A Magyarországi és a Nyugat-Balkáni Egyetemek között kettős és közös diplomás képzések indulnak. Megállapodás született egy olyan innovációs és kutatási alap létrehozásáról, melyből közös kutatásokat lehet kezdeményezni a térség országai között a mesterséges intelligencia, a biotechnológia és az agrárium területén. Végül az időjárásról. Reggel még lehetnek felhők felettünk, átmenetileg párásság, foltokban köd képződhet. Napközben aztán többnyire gyengén felhős lesz az ég, sokat süt a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 9 és mínusz 4, napközben pedig plusz 3 és 8 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban Fábri Kornél püspök előadását hallják arról, hogy hogyan válhatunk szentté, és mit jelent az életszentség. Az előadás a 2024-es Egerszalóki ifjúsági találkozón és lelki gyakorlaton hangzott el.
Szent Józsefről nagyon sok szó esett az elmúlt napokban, és tudjuk azt, hogy egy szava nem maradt fent, de azért én utána néztem a citátum.hu-n, meg a idézetek.hu-n, és ott se találtam, úgyhogy akkor biztos, hogy nem mondott semmit a Szentírás szerint, de a tettek embere volt, ezt is tudjuk már. De arra gondoltam, hogy vigyünk magunkkal azért nem csak Szent Józsefnek a példáját, hanem alapvetően a szenteknek a példáját. Ki az, aki közületek szeretne szent lenni? Ki az, aki nem szeretne szent lenni? Itt mindenki szent szeretne lenni. Akkor miért jó szentnek lenni egyáltalán? Hát ugye azért, mert az emberek közül a mennyben csak szentek vannak. És hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, én szeretnék üdvözülni, örökké az Úrral lenni. Csak amikor ránézek a szentekre, akkor néha elbizonytalanodom, hogy hát ha ilyen egy szent, akkor én nem biztos, hogy szeretnék szent lenni. Ugye bemegyünk templomokba és látjuk a szenteknek az ábrázolását, hát nem mindegyikről sugárzik az öröm. Jó, megértem, amikor Szent Sebestyén nyilakkal a testében nem bír őszinte mosollyal, de ez teljesen természetes. De hát ezek a szentek nem tehetnek arról, hogy hogyan ábrázolják őket. Ugye Szent Józsefet különböző módon szokták ábrázolni, hol ilyen kalapáccsal, vagy éppen valami ágyszerszámmal. Én hoztam egy szobrot magammal Szent Józsefről, hát ott ilyen kis Szent József, ezt Betlehemben sikerült beszereznem, ott Faragtai bácsi. Olyan imádkozó, jászolhoz való, Jézusra figyelő, gondoskodó Szent Józsefről van szó. Azért is szeretem, mert én elég gyakran fordulok hozzá, ugyanis a szenteknek van egy titkuk. A Jóisten megengedi nekik, hogy betekintsenek valamilyen módon az Istennek a misztériumába, és ezért tudjuk azt, hogy különböző szentek, különböző területeken tudnak közben járni értünk. Páduai Szent Antalt mikor szoktuk keresni? Ha elvesztettünk valamit, ugye? Ismeritek, amikor egy görög katolikus templom bejáratánál ott van Páduai Szent Antal szobra, és jön a püspök, hogy mit keresít ez a Páduai Szent Antal szobor? Erre a parókus azt mondja, a legtöbbet, atyám. Mert ugye úgy szól a deal, hogy mi a szegények persejébe teszünk, az általában a Páduai Szent Antal szokta őrizni, és cserébe kérjük Szent Antalt, hogy segítsen visszaszerezni azt a tárgyat, amit elvesztettünk. Szerintem erről a legtöbb katolikusnak van már tapasztalata. Én csak ilyen röpfohász szoktam, hogyha valamit nem találok, hogy Antal segíts. És nagyon sokszor segít. Aztán tudunk más szentet is, aki különböző helyzetekben segít. Segítsetek egy picit, szedjük össze, hogy milyen esetben kihez tudunk fordulni, mert eléggé hathatós közbenjáró. Szent Ritához, ugye a lehetetlen helyzeteknek a szentje, hogy őről tudjuk azt, hogy a férje nagyon durva ember volt, nem is volt hívő, hogy a Szent Rita győzött imádkozni érte, aztán megtért a férje, ugye két gyerekük született, és aztán elvesztette a férjét is, vagy a két gyerekét is, utána gyermekkori vágya szerint apáca lett, de annyira szerette Krisztust, hogy egyesülni akart Krisztusnak a szenvedésével is, és kapott egy tövis szúrást a homlokába, ami meg úgy bűzlött, hogy hiába vonult szerencsétlen az apácák közé a közösségbe, senki nem bírta elviselni azt a bűzt, amit ez a seb árasztott, úgyhogy 15 éven keresztül gyakorlatilag remeteként élt, egy rövid szakasz kivéve, amikor Rómába mentek a közösséggel, hát addig befogták a nővértársak az orrukat. És hát ezek után nem csoda, hogy a lehetetlen helyzetekért Szent Ritát kérjük. Aztán van-e más szentünk, akit helyzetekben kérhetünk? Akkor még mondok egy-kettőt, jó? Hát ha az egyik a Jobb Lator. ha az autó nem indul, hozzá érdemes pohászkodni. Szerintem még nincsen kihasználva a kapacitása. Ugye már vannak ilyen népszerű szentek, mint a Szent Rita, hát hozzá annyian fohászkodnak. Hát a Szent Rita búcsúra is megyünk. Nem tudom, hogy Magyarországon van-e jobb latorra szentelt templom. Még nem hallottam, de ha valaki legközelebb templomot épít, akkor jó szívvel javaslom. Hát ő az élete utolsó pillanatában tér meg, és számunkra ezért ő a reménységnek a szentje. Nem azért, mert jóvá tett mindent, amit rosszul csinált addig, hanem az, aki egyedüli, akit Jézus maga avatott szenté. Azért, mert megérdemelte? Nem hiszem. Azért, mert alázattal Jézushoz fordult, és azt mondja, hogy emlékezz meg rólam, ha országodba érsz. Azaz, elismerte Jézus megváltójának, és elismerte azt, hogy ő jogosan szenvedi a büntetését, az alázat volt az ő kincse. És ezért Jézus azt mondta, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Ugye a jó katolikusok mire készülnek? Arra, hogy az élet végénél 60% megfelelt el, becsúsztanak valahogy protekcióval a tisztító tűzbe, mert onnan már csak fölfelé lehet bukni. De minket a Jóisten nem a tisztító tűzre teremtett, hanem a mennyországra. Hát ha ennek a jobb latornak volt esélye néhány szó után ilyen protekció szerezni, hogy még aznap a mennyországba jutott, hát akkor ti itt, akik itt vagytok már 42 éve Egerszalókon, már ki mikor kapcsolódott be, hát nem lenne több esélyünk? A gondunk az, hogy a szenteket annyira magasra tették, nem is ők maguk. Mert emlékszem, hallottam egy olyan emberről, akit nagyon szentnek tartottak, és már elege lett abból, hogy mindenki szentnek tartja, úgyhogy nagypénteken odaállt a templom bejáratába, és így ette tele szájjal a kolbászt. Hogy kicsit lerombolja a nimbuszát, hogy nem vagyok én olyan szent. Bárcsak itt tartanak már, hogy így le kéne rombolni a szent hírnevünket. De hogy néha olyan elérhetetlen magasságokban vannak a szentek, és ezért vagyunk bajban, hogy hát akkor nekünk mit kéne produkálni ahhoz, hogy mi is ilyen nagy szentek legyünk. Mikor fognak hozzánk fordulni az emberek majd, és milyen kérésekkel? Ezt egyébként jó, hogyha már most eldöntjük, hogy ha majd ott leszünk a mennyben, akkor mi milyen területen szeretnénk segíteni. Ugye Szent Ritát ostromolják elegen, nem tudom, hogy Pál apostolt mivel szokták kérni, de ki a védőszentjét is kérheti. De a lényeg az, hogy a szentek nem úgy születtek már, hogy szentként születtek. Ugye ma van a Forma 1 itt a Hungaroringen, akkor jöttem onnan errefelé, már hosszú kígyózó sorát az M3-ason, akik a parkolóba szeretek volna bejutni, már tegnap időmérő edzések voltak, azt hitték, hogy nagy meleg lesz, aztán jött egy kis eső, ugye mindenki cserélgeti a gumikat, egyebeket, mindenki első akar lenni, és bizony nem nagyon tudok olyan szentet a szűzanyán kívül, aki ilyen polpozícióból indult, hogy már büntelenül született, áteredő bűn nélkül, és életében nem követett el bűnt, hát ilyen egy van, akit a Jóisten kiválasztott, hogy fiának anyja legyen. De az összes többi szent olyan bűnös ember, mint te vagy én. Talán még bűnösebb is, ki tudja? Vagy éppen sokkal szentebb. De ők biztos, hogy nem az első rajtkockából indultak. Tudunk-e olyan szentet mondani, aki nagyon a hátsó sorból indult? Egyáltalán nem úgy indult az élete, hogy ő aztán szent lesz. Szent Ágoston. Hát bizony, ő egy kisapongó életet élő kamasz volt, lopott, hazudott, balkézről gyereke is született, Mónika, az édesanyja győzött hosszú-hosszú éveken át imádkozni, hogy végre megtérjen, és aztán láss csodát, lett belőle egy szent életű püspök, egyháztanító, és hát az egyházi irodalom egyik legfőbb szerzője, sokan olvassák a Vallomások című könyvét, vagy másokat is, hát lásd, egy ilyen helyzetből lett egy nagyon jó szent. Tudunk-e más ilyen nem polpozíciósat? Szent Pál, így van, hát bűrészes volt, gyilkosságnak részese volt, lábához pakolják le a kövezők a ruháikat, és Saul egyetértett István diákonus megkövezésével. Úgy ott lettem volna, amikor Pál megérkezik a mennybe, és István fogadja. Az milyen lehetett? Hogy István nyit ajtót, hogy szia Pali. Mennyben már nincsen bűn, nincsen bánat, nincsen halál, nincsen fájdalom. Szerintem nagyon is átölelte Pált, lehet, hogy sokat imádkozott érte ő is onnan föntről. Ki tudja, ez a szentek közössége. Úgyhogy látunk olyan szenteket, akik egyáltalán nem onnan indultak, ahova mi gondoljuk őket. Állítólag ilyen középkori hagiográfiákban, ilyen szentek életrajzában, hát ilyen enyhe túlzásokba estek, hogy ugye a csecsemő korában az első mozdulata a feltérdelés volt. Már annyira szent volt már csecsemőként is. Hát akkor azt mondjuk, hogy most lerakjuk a lantot, mert mi már eleve hátrányos helyzetből indulunk. De az a jó, hogy a Jóisten úgy hívott meg az életszentségre, hogy a folyamatot nézi. Ugye ránézünk egy 150 kilós emberre, és azt mondjuk, hogy hát enyhén túlsúlyos. És aztán kiderül, hogy 3 hónappal ezelőtt még 180 kiló volt, és azt mondjuk, hogy ügyes. Erre egy tapasztalatomat hadd osszam meg veletek. Hát 20 pár évvel ezelőtt volt, hogy az Agrár Egyetemre is jártam, az még korábban volt, agrár gépészmérnök szakra, és hát akkor még eszem ágában nem volt papnak lenni, de ott volt egy haszna ennek a fél évnek, amit ott töltöttem el, nem teljes fél évben, nem vizsgáztam le, de megtanultam traktort vezetni, és ez igen hasznos volt, ezt el szoktam mesélni, mert amikor káplán voltam Kaposváron, akkor kiderült, hogy egy szomszédos településen van egy család, aki gazdálkodnak, és éppen november volt, és a kukoricát aratták. Hát mondom, úgy megnézném a kombányt a másik oldalról, mert mindig szembe jön olyan széles, hogy le kell húzódni előre, hogy milyen ott a fönt ülni egy hatalmas gépnél, és meg is beszéltük, volt egy fél szabad napom, hogy akkor kimegyek hozzájuk. Kimentem a szomszéd településre, barátom bejött értem traktorra, azt mondja, akkor vezessek én ki. Most ez a traktor, ez úgy ment előre, hogyha, tehát ez ahogy a filmekben az autót vezetik, és a sebességváltója úgy lötyögött, hogy örültem, hogy olyan sebességbe raktam, ami előre visz egyáltalán. Mondta is a barátom, hogy ez nagyon jó, mert ő elsőre árokba ment vele, tehát én megmaradtam az úton, ez már tök jó. Most kiderült, hogy a kombájnak az a kiskereke defektet kapott, így aztán a többiek vártak kinn a mezőn, és hát én vezettem ki, és aztán ki is értünk, a barátom leszállt, addig én rátolatom a pótkocsira, és kérdezi a többieket, hogy mind gondoltok, ki vezeti a traktort? Most ez 10 évvel volt azután, hogy utoljára traktort vezettem. Mondják, hogy hát traktorosnak elég gyenge. Erre mondja, ő a mi papunk. Na, ügyes. Ugye? Tehát minden nézőpont kérdése, hogy hol tartunk. És tudjátok, az életszentség útja is ilyen, hogy hol voltam tegnap, hol voltam 10 évvel ezelőtt, és merre tartok. És biztos vagyok benne, hogy a Jóisten majd akkor fog elszólítani, amikor éppen a legfelkészültebb állapotban vagyok. És hát törekednünk kell az életszentségre, mert hogy, ahogy mondtam, a mennyországban szentek vannak. Én nem a tisztító tűzben készülök. Mert hogy a Jóisten, hogyha a jobblatornak adott egy esélyt, hát én azt hiszem, hogy még ennél sokkal többször kértem, nem azért, mert én megérdemlem a mennyországot, hanem mert Jézus kiérdemelte nekem. És ez sokkal fontosabb. És ebben szeretnék néhány dolgot mondani nektek, ami segít abban, hogy hogyan is jutunk így az életszentségre, és ebben Szent József valóban példaképünk. Ugye tudjuk, hogy a Szentírás nem őrizte meg egyetlen szavát sem, de a tetteit annál inkább. Nagyon határozott volt. És azt gondolom, hogy ez a fajta mély hit, ami benne volt, hogy ugye többször álomba kapja az utasításokat, az Úr angyala megmondja, hogy most fogd a Máriát és a gyermeket, menjetek Egyiptomba. Ők nem nyaralni mentek oda. Hát nem volt egy könnyű hely. Hát onnan jöttek el, ugye a szolgaság után Izrael fiai, és örültek, hogy megszabadultak Egyiptomba, most oda kell visszamenni. Lehet, hogy ez is szimbolikus, hogy Jézust oda is elviszik, ahonnan még a rabságból kellett kimenekülniük a zsidó népnek. Elmennek Egyiptomba, túlélik, megint megy vissza, tehát mindig is gondoskodott róla, úgyhogy elárulom nektek, hogy Szent József miben tud közbenjárónk lenni. Ugye ő volt, aki a názáreti szent családnak a gondnoka volt, tehát minden, ami családügy, anyagi ügy, munka és bármilyen anyagi szükséglet. Ő ebben tud segíteni, de ő mérnök ember. Úgyhogy bármit kértek tőle, nagyon pontosan fogalmazzátok meg. Erre 2 példát is tudok mondani. Az egyik a 8 boldogság közösség. Jeruzsálemben nyitott egy házat, és hát ott, ha valaki járt arra, tudja, milyen szűk utcák vannak, és néha ilyen lépcsők vannak benne, stb. Tehát ott oda kell egy szamár, amelyik viszi a nehéz terheket. És hát imádkoztak Szent Józsefhez, hogy küldjön egy szamarat, le is rajzolták szépen a szamarat, és oda tették a Szent József szobor elé. Aztán imádkoztak Szent Józsefhez, és 2 hét múlva csöngettek, és jött egy férfi, hogy hát arra gondolt, hogy biztos szükségük van egy szamára, úgyhogy hoztam egy szamarat. Hát nagyon örültek a ottani a szerzetesek, de aztán nézik a szamarat, hogy ezzel a szamára valami nem stimmel. Nézik, hogy mi a furcsa rajta, és ennek a szamárnak nem volt farka. Elővették a rajzot. Minden a tervrajz szerint történt, ugyanis elfelejtettek farkat rajzolni a szamárnak. Lehet, hogy Szent József sokkal hamarabb is szerzett volna a szamarat, csak hát ilyet. Úgyhogy érdemes neki nagyon pontosan fogalmazni, és emlékszem, mikor káplán voltam, akkor az Emmanuel közösség tagjaként szükségünk volt egy kis buszra. Így aztán elkezdtünk imádkozni, és egy Szent József 9-et végeztünk. Ó, dicsőséges Szent József, a názáreti szent család feje, ki oly buzgón viselted mindenben gondját, árazd XY-ra gondoskodásodat, és add, hogy. Na, oda kell leírni pontosan, hogy mire vágysz, És a végén ott, hogy te vezess minden ügyünket sikerre, Isten dicsőségére. És leírtuk, hogy add, hogy legyen egy 9 személyes VW Transporter, viszonylag jó állapotú, alacsony fogyasztású kisbuszunk, és akkor te vezess sikerre. Aztán néha már viccelődtünk magunkra, egy szakállas embert láttunk ilyen Volkswagen Transportert vezetni, hogy akkor hát te vezesd. Ugye ezt kértük Szent Józseftől, hogy lehet, hogy ez a mi kisbuszunk, de nem az volt. És egyszer csak telefonálnak Németországból, hogy megtalálták a kisbuszunkat, megvan. Hú, szuper! Csak amikor kiderült, hogy be akarjuk hozni, akkor derült ki, hogy ez a kisbusz Euro 1-es motorra rendelkezik, és Magyarországra csak Euro 2-estől lehetett behozni, úgyhogy akkor újra kezdtük a 9-et, add, hogy legyen egy turbodízel Euro 2-es motorú VW Transporter kisbuszunk, és a 9-et közepénél tartodunk, mikor telefonáltok, hogy megvan a kisbusz, és igazából 8000 euró helyett 4000-ért megkaptuk. Úgyhogy volt egy kisbuszunk, azóta is megvan, nagyon jó hasznát vettük. Volt, akinek a családja majdnem gajra ment meg a házassága, mert annyit kellett felújítani a lakást, ahol voltak, hogy azt mondták, hogy ez így elég, inkább kérjük meg Szent Józsefet, és akkor kértek Szent Józseftől egy olyan lakást, ami közel van, ez Párizsban volt, közel van egy olyan templomhoz, ahol van Szent Mise, dicsőítés, szentségimádás, új lakást tegyen, ne kelljen rajta felújítani, és hát ezt kérték. És kaptak egy, pont az Emmanuel közösségre bízott templommal szemben egy lakást, egy szobát kellett kifesteni, és tip-top volt. Volt mise, szentségimádás, dicsőítés, 2 percre a lakástól, úgyhogy megköszönték. Én kaptam laptopot Szent Józseftől, mikor éppen a szakdolgozatomat írtam szintén Párizsba, és egy vírus tönkre vágta a laptopomat, és akkor valahogy jött egy ember, hogy ő szeretne nekem adni egy laptopot. Köszönöm szépen. Úgyhogy Szent József, mind ami anyagi ügy, lakás, munka, család. Ez az így van. Tehát anyagi, munka, lakás, család. Bátran kérd.
És nem néznek szemeim kevélyen, és már nem járok nagy dolgok után erőm felett való csodák után. Inkább elcsendesítettem lelkemet, ó, mint egy elalvó gyermeke, és mint egy elválasztott gyermek anyánál, olyan az én lelkem most az Úrnál.
Uram, nem fuvar
Egyik kedves barátom, több gyerekük van, és hát egy nagyobb lakásba akartak költözni, és már minden megvolt, csak hát el kellett hozzá adni a régi lakást, és nagyon nem akart elmenni, mondom, Szent Józsefet próbáltad már? Azt mondja, nem, mondom, itt van a 9-et, átküldöm, ezt imádkozzátok. És akkor így 3 héttel később kérdezem, hogy na, mi van? Hát, hogy már nem 9, már 20-at is imádkoztak, de hát még nem sikerült, aztán 2 napra rá eladták a lakást. Azt mondja, Szent József azóta is működik, ő is reklámozza mindenfelé. Tehát ha Szent József segítségére van szükségetek, akkor bátran forduljatok hozzá, ha munka kell, ha családban van baj, anyagi gondok vannak, vagy lakási gondok vannak, Szent Józsefet bátran ostromoljátok, mert hát ő mindezekről gondoskodott a Szent Család tekintetében. Úgyhogy lassan-lassan remélem kialakul majd, hogy te miben vagy jó. Miben tudsz közben járni már most itt a Földön, mert hogy Pál apostol is szenteknek nevez bennünket, hát már most is imádkozhatunk egymásért. Ki miben jó? Ki miben tud segíteni a másiknak, hogy aztán majd a mennyben ki tudja, hogy mivel fognak zargatni bennünket innen a földről, hogy járjunk közben, mert ugye a Jóistenhez is fordulhatunk direktbe, de a szentek közössége olyan szép dolog. Egy nagy család, akikkel együtt lehetünk, és aki minden más tapasztal meg magából az Isten misztériumából. Úgyhogy már csak azt kell megnézni, hogy hogyan is kellene szenté válnunk. Tudjátok, gyóntató atyaként tudom, hogy a bűn az nagyon unalmas. Az mindig ugyanaz. A sátánnak nincsen fantáziája. De ha megnézzük a szenteket, nem találsz 2 egyforma szentet. Mindegyik más. Nézzétek meg az életútjukat. Ki vértanú halált halt, ki hosszú életet élt, ki rövid életet élt. Vannak nagyon klassz szentjeink, és én hiszem azt, hogy a Jóisten meghívott ma is, a 21. században embereket arra, hogy szenté váljanak, igazából minden megkeresztelt embert erre hívott. Téged is, engem is. Hogy jellé legyünk ebben a világban. És ha azt is megnézzük, hogy Jézus kiket választott ki apostolnak, azt gondolom, hogy mi is beférnénk a sorba. Nem a top 12-t választotta ki Izrael társadalmából, a legokosabbakat, legszebbeket, a legtanultabbakat, legszentebbeket, hanem olyanokat, akiknek arra volt szükségük, hogy megtapasztalják Isten irgalmát. És miután megtapasztalták, utána már hitelesen tudnak beszélni Isten irgalmáról. Hát gondolj egy Péterre, aki az első pápa lett. Ehhez képest még azt is letagadta, hogy Jézust ismeri egyáltalán. És akkor pont rá kell bízni az egyházat. Sziklára. Erre a hit sziklájára. Hát igen, miért? Mert Péter apostol miután megtagadta Jézust, utána találkozott a tekintetük. És az mindent elárult Péternek erről a végtelenül irgalmas Istenről, aki akkor sem fordul el, nem tud hűtlen lenni. Ő akkor is hű maradt, hogyha mi hűtlenek vagyunk, és ezért lehetett ő. Aztán volt ott egy Máté, aki farizeus volt, kiszolgálta a római rendszert. A rómaiak lenézték, a zsidók utálták, talán az üzletfelei lehettek valami barátai. Tehát abszolút hátrányos helyzetből volt, és gondoljuk a többiekre, akik ezek után egy csapatba kellett játszanak velük, tehát ezzel a Mátéval, akit mindenki kiközösített, nem vetett részt a zsinagógai szertartásokon, és Jézus őt választja. Vagy kiválasztja a Júdást. És 3 évig úgy van vele együtt, hogy tudja, hogy mi lesz a vége. A Szentírás nem kertel, leírja, hogy Júdás lopkodta a pénzt. Hát volt egy tolvaj köztük. Volt egy áruló, volt egy hittagadó, volt egy kételkedő. Hát Jézus éppen azokat választotta ki, akik képesek lesznek megváltozni, és aztán annyira erősödni a hitükben, hogy a végén az életüket adják ezért a hitért. Úgyhogy ha úgy gondolkodsz, hogy hát nekem esélyem sincs, akkor érdemes elővenni ezeket a szenteket, és megnézni az ő életútjukat. Józsefnek is biztos, hogy voltak kételjei. Hát gondoljuk bele, hogy eltervezett egy szép házasságot, itt van Mária, egy tünemény, tényleg 13-14 éves, József is igaz ember volt, ezt tanultuk, és ehhez képest az elején minden elromlik. Hát jön ez a gyerek, nincsen közöm hozzá, mennyi kétel lehetett Józsefben. És tudjátok, ez is egy nagy jel számunkra, hogy emberileg nem volt megoldása a helyzetnek, de egy angyali üdvözlettel, egy angyali hírrel József már el tudta fogadni, hogy mi történt, hittel tudta elfogadni, és onnantól kezdve védelmezte Máriát. Tegnap láttam az interneten, Chilében van a világ legszárazabb helye, és kapott egy jó nagy adag esőt, egy sivatag, és tele volt virággal. Azt mondja, hogy 200 fajta virág nőtt rajta. Egy sivatagban. Ha valaki látta régen a sivatagi sót, ott is van egy ilyen kép, hogy a sivatag csupa homok, és jön egy nagy eső, és tele lesz virággal. Hát ilyen az Isten kegyelme. Hogyha úgy érzed, hogy neked nem megy magadtól, akkor hívni kell Isten szent lelkét, kérni kell Isten kegyelmét, és a sivatagból virágzó mezőt tud varázsolni. Nem azért tudunk szentté válni, mert olyan ügyesek vagyunk, hanem mert kérhetjük Jézustól, hogy tegyen szentté bennünket. Nem azért köszönhetjük az üdvösségünket, hogy jók vagyunk. És hányszor találkozom olyan emberekkel, akik talán nem hívők, és mondják, hogy atya, én így is jó ember vagyok. Mondom, efelől egy szikra kétségem nincsen. De nekünk nem jó embernek kell lenni, hanem szentek. A szent pedig nem más, mint az Isten barátja. Akinek jó a jelenlétében lenni, mert érezni rajta, hogy Istennel barátságban él. Aki nem ítélkezik fölöttem, aki jól tudja, hogy alázatban tudja élni az életét, mert tisztában van az erősségeivel és a gyengeségeivel is. És az alázat útja, az pontosan az életszentség útja. Nem alázatoskodásról beszélek, mert néha az alázat az a lustaságnak a fedőneve lehet. Vagy jaj, hát én nem. Van egy kis papcsapat, összejártunk minden hónapban egyszer, és volt közös szentmise, és hát mindig más misézett, más prédikált, és volt egy atya, aki mondta, hogy jaj, hát is sokkal jobban prédikáltok, így aztán ő sosem prédikált. Mondom, én annyira szeretném őt is hallgatni. Lehet, hogy nagyon alázatosnak tűnik, hogy jaj, hát mi biztos jobban csináljuk, de könyörgöm, ez nekünk plusz meló. Nem? Tehát egyel többször kerül ránk a sor, vagy osszuk el arányosan. Én őt is szeretném meghallgatni, hát otthon is prédikál, akkor nekünk is prédikáljon. Tehát az alázat, és ezt jegyezzétek meg, mint definíciót, a valósággal való harmónia. Az alázat a valósággal való harmónia. Amikor tisztában vagyok a gyengeségeimmel, de tisztában vagyok azokkal a talentumokkal is, amiket a jó Istentől kaptam. Amit nem elásni kell, hanem élni vele. Hát elég nagy bajban lennénk, hogyha itt a technikusok azt mondanák, hogy jaj, hát vannak sokkal jobb technikusok nálunk. Biztos vannak. De hát akkor azt mondják, hogy azért nem csinálom meg, mert vannak jobbak. Hát milyen jó, hogy megcsinálják, hogy hallható lesz, hogy látható lesz minden. Hogy a zenészek azt mondják, hogy hát nem vagyok egy Jimi Hendrix, inkább nem is állok ki. Nem, hát milyen jó, hogy ilyen szépen zenélnek. És hadd áruljam el, hogy bármilyen területén az életednek találsz nálad jobbat. Akármit is csinálsz, biztos, hogy van azon a területen nálad jobb. De van egy jó hírem, olyan összetettségű valaki, mint amilyen te vagy, nincs még egy. Tehát lehet, hogy találsz jobb gitárost, jobb matekost, jobb hosszú távfutót. Igen, de lehet, hogy ő mellette nem tudja azt, amit te tudsz. Egy ilyen kombó, ilyen összetettségű valaki, mint te, nincs még egy. Ugye szoktam említeni, amit a magyar kérdez csak, hogy ki csoda vagy. Ugye te egy egyszeri és megismételhetetlen csoda vagy. Mert nincs még egy ilyen, mint te. És tudjátok, innentől kezdve az egyenlőség az egy utópia. Már a fogantatásunk pillanatában különbözünk mindenkitől. És innentől kezdve nagyon nehéz összehasonlítani magunkkal egymást, mert hogy mindenki más puttonnyal érkezik, más képességekkel, és neki azt a pályát kell végigfutni, amit ezekkel az adottságokkal tud. Biztos megvan nektek is a Legyetek jók, ha tudtok című film. Néri Szent Fülöp, Lojlai Szent Ignác. Két szent. Ugyanott élnek. Lojlai Szent Ignác írja a lelki gyakorlatos könyveit, és Néri Szent Fülöp bevallja, hogy ő egy sort sem tudott elolvasni belőle. Egészen más volt a kettő, és mégis mind a kettő szent. Ezért mondom azt, hogy a bűn az unalmas, a szentek nagyon izgalmasak. Az alázat az az önazonosság. Hogy én is tudom, hogy belőlem grafikus művész soha nem lesz, mert nem tudok rajzolni. De hát nem is feladatom. Lehet, hogy tudok mást. El szoktam mondani ezt a példát, és az biztos, hogy belétek ivódik. Egyszer autóval mentem, és ment előttem egy szürke kis puttonyos autó, elég lassan, éppen egy körforgalomban értem utol, hát szép lassan mentem utána, és akkor látom, hogy a hátulján nagybetűkkel ki volt írva, azért megyek lassan, mert tortát szállítok. Meg van bocsájtva. Ő tudja, hogy ő nem pole pozícióban kell induljon a Forma 1-en, neki az a célja, hogy a tortát, amit megrendeltek, az épségben leszállítsa. És én is örülnék, hogyha a nekem szánt tortát nem a plató aljáról kell kiskanállal összeszedni, hanem meghozza épségben. Önazonos. A valósággal való harmónia. Neki szabad lassan menni, sőt, illik is, hogy a torta a helyén maradjon. Egyszer mesélte valaki, egy esküvői lagzira mentek, és hát vittek egy tortát, és hát korábban trabantja volt, és aztán váltott egy nyugati autóra, és a tortát betette a kalaptartóra hátra. És hát jött egy piros lámpa, és ugyanolyan vehemenciával lépett a fékre, mint a trabantnál, hogy valami eredményt elérjen, csak hát ez már szervófék volt, így aztán torta így az első szélvédőn landolt. Hát nem volt önazonos. Tehát itt van az, hogy tudni kell a határainkat, a képességeinket, és higgyétek el, az alázat útja az a legjobb út az életszentségre. Megmondom, miért érdemes az alázatban növekedni, nekem is még van hova fejlődnöm, de az alázattal csökken a benned levő stressz. Mert hogy nem kell megfelelni a körülötted levőknek. Mert tudod, hogy mire vagy képes, és neked annak kell megfelelni. Ugye viszonylag ritkán állítunk rajtkőhöz egy csigabigát, meg egy nyulat. A nyuszi biztos, hogy megnyeri a versenyt, hogyha nem alszik el előtte, a vége előtt. Aztán az alázat növeli a barátok számát is. Mert egy gőgös embert mindenki elkerül, de az alázatos ember valahogy vonzza a többieket. Sosem leszel magányos. És a harmadik, az alázatos embernek az Isten az ő kegyelmét és erejét adja. Mert tudom, hogy én a jó Istenben bízom. Nem azért leszek szent, mert én olyan jól csináltam, hanem azért, mert a jó Isten annyi kegyelmet adott. Emlékeztek Szent Ferencre, amikor leborul egy rablógyilkos előtt, és nem értik a többiek, hogy Ferenc testvér, mit csinálsz? És azt mondta Ferenc, ha ő annyi kegyelmet kapott volna, mint én, sokkal szentebb lenne nálam. Tehát ezért nem érdemes összehasonlítani magunkat egymással, mert hogy mindenki kap annyi kegyelmet, amire szüksége van. És emlékeztek, lehet, hogy valakinek könnyű megtartani filigrán alkatát, valaki egy életen át küzd, hogy ne hízzon el, mert hajlamos rá, de mindenki mással küzd, és ezért nem szabad összehasonlítani magunkat egymással, mert ez minden boldogtalanságnak a forrása. Amikor hasonlítgatom magam a másikhoz, és próbálok olyan lenni, mint a másik, vagy éppen nem olyan lenni, mint a másik. Egyetlen egy nemes verseny van, a szeretet versenye, hogy abban legyenek példaképeink, akiket tudunk követni.
Mint a mesékben kezdődött el történetem. Aztán múltak az évek, és kiderült végleg, mit kaptam tőlem, Istenem. Küzdelmek, könnyek ideje várt. Azt mondtad mindig, számíthatsz rám. Tudom már, hogy a szeretet minden. Te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönök, köszönök mindent. Eljött hát, most érted szól ez a. Hogy nehéz nap vár rád. De amiért éltem, és amit reméltem, ide lent valósággá vált. Mosolyod mindig megtalált. Segítő kezek ölelnek át. Hogy a szeretet minden. Te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönöm, köszönök minden. Eljött hát, most érted szól a dal. Tudom már, hogy a szeretet minden. Sosem adtak fel. Köszönök, oh, köszönök minden. Eljöttem, most érted szól a dal. Oh, szeretett minden.
hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönök, köszönök mindent, eljött rá, most érted szóledet.
Na gyerünk!
Sem adtak fel. Köszönök minden. Most érted szóletan. Most érted szóletan.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, amelyben Fábry Kornél püspök előadását hallják arról, hogy hogyan válhatunk szentté, mit jelent az életszentség.
A szeretetben kell, hogy jobbak legyünk a másiknál. És ehhez nincsen más, mint a tudatos élet, hogy tudom, hogy mi a legfőbb célom. És tudjátok, a szentekben talán ez a legfontosabb és legközösebb, hogy megvolt a végső céljuk, és egyetlen egy kapcsolatot nem akartak feladni, a Jézussal való kapcsolatukat. Lehet, hogy érte szenvedniük kellett. Magyarországi papok, gulág, börtön. Lehet, hogy nem értették meg őket. Lehet, hogy gyakran kinevették őket, de kinevet a végén. Ha vele élünk, ad mindent ahhoz, hogy az üdvösségre eljussunk. Ott van a szent áldozás. Milyen gyakran élek vele. Aki szeretne örökké élni, annak ott van. Jézus megmondta, aki eszi az én testemet, issza az én véremet, annak örök élete van. Nem kell keresni máshol. Annyi mindent kínálnak ma, meditációtól kezdve mindenféle dolgot, ami közelebb vihet Istenhez, de örök életet nem ad. Nagyon szeretem a Máté evangéliumban az utolsó ítéletről szóló beszédet. Éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok. Egy szó nem esik arról, hogy mennyit imádkoztál, mennyit voltál templomban, mennyit böjtöltél. Mert hogy nem azért, mert ezek nem kellenek, hanem azért, mert a hitünk kell, hogy a tettekben megnyilvánuljon. Nem kell folyton a hitünkről beszélni, de kérdezzenek, hogy te miért vagy ilyen. Én is igyekszem megragadni az alkalmakat, hogyha legalább utalásszerűen sikerül átadni azt, amit kell. Nemrég a Balatonon vitorláztam, és vittem néhány munkatársat, és hát a rendőr igazoltatott, ez először fordult elő, a hajó nem az enyém volt, és kiderült, hogy nem volt ott a hajó papírja, és hát ezért meg is büntettek kemény 13 ezer forintra, nem is értem, miért kell ezt még kérni, mert egy távcsővel le tudják olvasni a hajón a számot, és le is csekkolták rögtön, hogy minden rendben van a hajóval, mert a kocsiba se kell a forgalmi, de mindegy, ezt majd lehet, hogy javaslom, hogy ezt változtassák meg, de mindegy, közben beszélgettünk, és akkor hát én néhány szóra igyekeztem reagálni. Ugye mondta, hogy jönnek a hírek közben a rádiójukba, hogy két gyereket kell kimenteni kicsit beljebbről, mert elsodorta őket a szél. Hát azt mondja, hát vannak ilyen fiatalok, hogy bemennek, azt hiszik, hogy ők váltják meg a világot. Honnan? A világ már meg van váltva. És hogy kérdezte, amúgy mit csináltak eddig? Hát Pesten, mondom, én meg a bűnmegelőzésnél dolgozom. Valahol munkatársak vagyunk. Úgyhogy jó ezeket az alkalmakat megragadni, egy kicsit ilyen humorral, éppen akkor ment el a kék szalag versenynek az élbolya. Mondom, hát őket is ellenőrzik, kérdeztem. Mondták, hogy hát csak versenyen kívül, vagy ha szabálytalanságot követnek el. Érdekes lett volna, hogy megállítják az élbolyt, hogy papír ott van-e. Na mindegy, imádkozunk értük. Tehát, hogy ha van lehetőségünk tanúságot tenni, tegyünk tanúságot. De a legfontosabb ez a tudatos élet, hogy a legfőbb célom azt sosem felejtem el. Lehetnek apró céljaink. Gyakorlattá átültetni azt, amit itt tanultam, hallottam, amit átelmélkedtem. Lehet, hogy valaki mostantúl egy érettségén alig várja, hogy a pontja jelgek lesznek arra, hogy felvegyék. Lehet célunk egy egyetem elvégzése, egy családalapítás, jó munkahely, jó nyugdíj, tehát minél hosszú távúbb. De a végső célunk az mégiscsak az örök élet. És azért fontos, hogy meglegyenek ezek a végső céljaink, meg a legnagyobb céljaink, mert hogyha nincsenek nagy céljaink, akkor a sok apró be fog jönni eléje, míg ha megvan a végső célom, a nagy célom, akkor alá be tudok csatornázni néhány más célt, akár beáldozok kisebb kevésbé fontos dolgokat, hogy elérjem azt a célt. Gondolom az érettségi előtt azért sokan nem bulisztak. Mert most tanulni kell, kipihenten kell oda menni, a legjobb formámat adjam. Nem sokára kezdődik az olimpia. Hát ők már nem tudom mennyi ideje, nagyon tudatos étrenddel rendelkeznek, edzésterve, hogy amire eljön az olimpia, a csúcsformájukat adják. Biztos megvan ez a példa, amikor egy professzor kiáll egy dunsztos üveggel, és belerak nagy köveket, és amikor a utolsó kő így kilóg az üvegből, akkor megkérdezi a diákokat, hogy tele van-e az üveg. És hát mondják, hogy tele van. Akkor fog apró köveket, és beszórja a nagy kövek közé, megint megkérdezi, hogy tele van-e az üveg. Hát kicsit bizonytalanabbak már a diákok, szóval fog kavicsokat, azt még beszórja az apró kövek közé, tele van, arra már nem mernek semmit mondani, szóval fog homokot, azt telerakja vele az üveget, hogy tele van-e, mondják, hogy igen, és még egy liter vizet is beleönt. Ugye mi a tanulsága ennek? Hogyha a nagy köveket nem tesszük be időben, akkor a homok nem fogja tudni beengedni. Ha elaprózzuk az életünket, akkor a nagy céljaink elmaradnak. És ezért a közös célunk, közös hivatásunk az életszentség. Hogy mi is szenté váljunk. És aztán azt, hogy milyen életállapotban éred el. Családapaként, szerzetesként, papként, egyedülállóként. Hiszen hányszor hallunk olyanokat, akik ilyen pótnagyik voltak. És nélkülözhetetlenek voltak ott. Vagy vannak ismerek olyan házaspárt, akinek nem lehetett gyerekük. De azt az energiájukat, ami így felszabadult, azt a közösség szolgálatára adtak. Tehát a házasság semmiképp sem célja az életnek. Mert hogy a mennyben ott már nem is házasodnak, az egy szükséges ahhoz, hogy fennmaradjon az emberiség. Már manapság már azon kívül is fennmarad, de azért éljük ezt a szép, behatárolt, Istennek szentelt házasságot, mint célt, ami előttünk van. De akkor sem kell elkeseredni, ha valami miatt nem jött össze. Attól még szent lehetsz. Sőt, ugye mi papok, mint cölibátusra kaptunk meghívást, éppen azért, hogy teljesen Istennek és embereknek tudjunk szolgálni. Én mondom is, hogy jó, hogy nem házasodtam meg, mert nem akarok senkivel kiszúrni. Mert ezt az életmódot senkinek nem javaslom mellettem. Mert hogy így fér bele annyi minden, amit szeretnék. És amire a Jóisten hív. De a legfontosabb, hogy legyünk mi is Istenre figyelő emberek, hogy a József is mindig meghallotta az álmát. Ugye Tejlyák Csaba érsekatya mondta a nyitó misén, hogy annyira éberen aludhatott Szent József, mert azt mondják, hogy akkor marad meg az álom, hogyha már éberen alszol, hogy onnan emlékezett, hogy mi mindent kell tenni, most indulni kell, vissza kell menni, meghalt, aki az gyerek életére tört. Tehát lehet, hogy a Jóisten álomban hív, de lehet, hogy az imádságban, és ezért ez, amit nem szabad megspórolni. Nagyon sok esetben az ima az első, amit elhagyunk, mert annyi minden fontos belejön. Pedig a legfontosabb tevékenységünk pont az imádság. Tegnap, amikor kicsit készültem este, inkább éjjel, kis szentségimádás alatt, akkor kaptam néhány szót Jézustól, és az is eszembe jutott, hogy egyik forrásponton, szinte nagyjából két héttel a forráspont előtt szentségimádásban kaptam néhány gondolatot Jézustól, amit akkor ott elmondtam, de mikor most újraolvastam, mert ezt el szoktam tenni, azt láttam, hogy annyira illik a mai napra is, és aztán utána Jézus mást mondott a mai napra, azt majd befejezem onnan, de hadd osszam meg ezt veletek, amikor azzal a forrásponton ezt elmondtam. Akkor ezt kaptam Jézustól: Kornél, küldelek a fiatalokhoz, hogy buzdítsd és bátorítsd őket, hogy az igaz értékek szerint éljenek. Ugye az a mottónk, hogy József igaz ember volt. Az igazi érték az, ami megmarad az örök életben. A szeretet cselekedeteit tegyék, hogy örömük teljes legyen. Ugye a szeretetben való növekedés. Én velük vagyok minden nap hűségesen, még akkor is, ha vannak közöttük, akik nem voltak hűségesek hozzám, a szeretethez, mert az önzésük vezette őket. Mondd meg nekik, hogy bármikor kész vagyok visszafogadni őket. Csak hagyják el a bűnt, akkor megszűnik az akadály köztünk, és öröm lesz a szívükben. Tiszta öröm, amit rajtam kívül más nem adhat nekik. Ne e világ látszólagos örömét keressék, mert ez elmúlik. A világ felszínes örömökkel csapja be őket, aminek a vége mindig csalódás, kiábrándultság és ürességérzés. A velem való kapcsolat minden örömük és békéjük forrása. Szólítsanak meg, és én válaszolok. Bízzanak bennem, és utat mutatok nekik az igaz életre. Legyenek a szeretet bajnokai, mely minden rosszat legyőz. A szeretet győzelme az igazi öröm a szívükben, mely bátorságot és erőt ad nekik a további küzdelemhez, míg békém minden szívben otthon talál, és ezáltal a világban is az én békém fog uralkodni. Legyenek bátrak, és ne féljenek. Én velük vagyok akkor is, ha az árral szemben kell úszniuk. Akarom, hogy az én örömöm éljen bennük, a gonoszságon és a halálon aratott győzelem öröme, és hogy örömük teljes legyen, mivel ezt nem veheti el tőlük senki, és ez az öröm soha meg nem szűnik, hanem örökké tart. Szeretem őket, és nagyon vágyom arra, hogy ők is szeressenek engem a társaikban. A mai világ tele van ítélkezéssel, de nekik nem az ítélkezés, hanem a bátorítás, a remény embereinek kell lenniük, ahogyan én sem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Magukkal és másokkal szemben is az irgalom hordozói legyenek. Nem kell félniük mások tekintetétől. Járják az alázat útját, és szabadok lesznek. Szeretem őket, és ha kérik, szentté teszem őket. Csak kérniük kell, és engedelmesen hallgatniuk a Szentlélekre, aki mindig a jóra indítja őket. Nem ulasztanak el jót tenni mással, mert ez az élet szentség útja. Minden mást megadok nekik, amire csak szükségük van. Így lesznek egészen szabadok a világtól, a világ hangjától, ami nem tőlem van. Hazudik és vádol, de én, az igazság, szabaddá teszem őket. És hogyan kell szentté válni? Erre nagyon jó példa József, akinek az egyik ábrázolásáról Ternyák Csaba érsekagya is beszélt, hogy Ferenc pápa az ő szobra alá szokta rejteni, vagy tenni az ima szándékait, úgyhogy én elhoztam ezt a szobrot, nem azt, ami alá a szent agya teszi, hanem egy mását. Szóval ennyi kell a szentéváláshoz. Ez egy alvó József. Pihentében is megáldja az Úr, akit szeret. Aki a széleszentség útján jár, az jól alszik. Szoktam említeni a szemináriumban, ki volt írva, hogy az igazi hivatás jelei jó kedv, jó alvás, jó étvágy. Ha ez a három megvan, akkor a helyeden vagy. Ha valamelyik nincs meg, és nincsen éppen konkrét fizikai oka, akkor érdemes utána nézni, hogy mi nem stimmel. Ugye Szent József azért példakép számunkra, mert álmában is az Úrra figyelt, én itt még nem tartok, de szoktam kérni az őrangyalomat, hogy ő addig dicsőítse az Urat, amíg én alszom, mert hogy nekem aludni is kell. Ugye a Szentlélek templomát is pihentetni kell, éppen azért, hogy aztán fittebben tudjon szolgálni utána. Úgyhogy a szentévállás útja ez. Aludjatok jól. Ha netán nem tudtok jól elaludni, én mindig úgy szoktam tenni, hogy mennyi atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, és a tenyerén alszom el, és sokkal jobban alszom. Ha netán nem tudok elaludni, akkor a szűzanya van segítségemre, és elkezdem mondani rózsafüzért, nagyon hamar elalszom. És tudjátok, amikor azzal jött egy néni, hogy hát atya meggyonta, hogy itt a sok pohár között alig fél el szegény Szent József, hogy hát belealudtam az imába. Mondom, adjunk hálát a jó Istennek, hogy nem káromkodás közben aludt el. Mennyire szép halál, hogyha éppen aznap éjszaka hívja el, hogy éppen imádkozás közben szenderült el, és megy át a másik országra. Úgyhogy erre kaptunk meghívást, erre hívlak én is titeket, hogy Jézussal együtt járjuk az utunkat, a szeretet tetteit próbáljuk napról napra megtenni, ehhez kapunk erőt az imádságból, az eukarisztiából, hogy minél gyakrabban tudjatok áldozni. Nem maradjon el szentmise áldozás nélkül, inkább tegyük le a terheinket a szentgyónásban, hidd el, a papot nem érdeklik a bűneid. Az érdekli, hogy legyen tiszta a lelked. Legyen minden kő kipakolva a hátizsákból, ugye a bűn zsákjából, hogy ne cipeld tovább. És akkor az életszentség látjuk, hogy nem a mi bűvünk, hanem a Jóisten ajándéka, nekünk pedig az a feladatunk, hogy hallgassunk az ő szavára, és próbáljunk így élni az életünket. Legyünk jellé, nem kell titkolni a hitünket, akkor is, hogyha ma egyre inkább kisebbségben vagyunk, de hát Jézus nem tésztává akar tenni bennünket, hanem kovásszá. Az pedig az 1%-a a tésztának, ott még nem tartunk, még megy lefele, de hát az a tészta viszont akkor lesz finom, hogyha a kovász jó benne. Legyünk jó kovászok, és ehhez kérhetjük Szent József közbenjárását.
Én jöhetek hozzá, úgy, ahogy vagyok. Akkor is, ha mást mondanak a nagyok. Hisz saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. Mindent
a kék eget.
Isten a szeretet, igazi szeretet.
Szívem tudja, érti a lényeget.
Belekezdtem el, ő lett a végzetem. Ez hamisítatlan szerelem a négyzetem. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más. A hosszú út után szívem hazatalál. Megszólított, én csak kerestem a szavakat. Ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. És felszabadult szívvel táncolok.
Isten a szeretet, igazi szeretet.
Mert bennem mindent megváltoztatok. Tisztán látom a
kékeget.
Szívem tudja, érti a
lényeget.
És felszabadult szívvel táncolok. Mert bennem mindent megváltoztatok. Újra tisztán látom.
Kedves hallgatóink, Fábry Kornél püspök előadását hallották. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.